Nem tudom, hogy mindenkinek volt alkalma a tegnapi siúrt meghallgatni, megnézni, és így tovább, de egy nagy sikerélményben volt részem, ugyanis este telefonált az én drága édesapám, aki azért nem a Talmudból diplomázott, de nagyon tisztelem és nagyon okos embernek tartom, és fölhívott, hogy ő minden nap kicsit belenéz az első pár másodpercébe a napi Talmudnak, aztán látja, hogy ez őt annyira nem érdekli. Viszont tegnap látta, hogy a talmudi valószínűség számításról van szó, a valószínűség számítás az viszont kifejezetten érdekli, szereti a matematikát, úgyhogy azt mondta, hogy akkor ezt végig fogja nézni. És eljutott egészen a végéig, ahol arról volt szó, hogy a Talmud megállapít egy alaptézist, hogy kol kavua ke mechcal mechca, kol a paris mi ruba paris. Ugye az egyik legizgalmasabb, híresebb, hírhettebb ilyen matematikai jellegű megállapítása a Talmudnak, ami arról szól, hogy a valószínűsége valaminek hogyan állapítható meg. És ugye szó szerint ez azt jelenti, hogy ha valami nem mozdult el a helyéről, és a szafek, a bizonytalanság az adott dolognak a eredeti forrás helyén van, kolka vua, akkor az ke mechca al mechca, az fele-fele, tehát 50-50 százalékos az aránya, hogy a dolog jó vagy nem jó. Ha viszont kola paris, ha valami elmozdult az eredeti forrás helyéről, akkor a többség elvét követjük. Mert valószínűleg a többség, nagyobb esélye van, hogy a többségről mozdult el. Most ugye mi volt a példa, amit ehhez felhoztunk? Ugye azzal kezdtük, hogy a hamec van 10 rakás kenyér, és ebből a 10 rakás kenyérből egy kovászos és 9 kovásztalan, és a kenyeret elvitte elvette az egér a kenyeret az egyik rakásból, de nem tudjuk, hogy melyik rakásból vette el, akkor a skavua az egy olyan szafek, egy olyan bizonytalanság, ami nem mozdult el a helyéről, és ezért az 50-50 százalék, akkor az fele-fele esélyű, és ezért abból indulok ki, hogy a nagy esélye van annak, hogy a kovásztalan rakásból vette el, míg hogyha ez a kenyérdarab, ez először elmozdult a helyéről, és és már nem a 10 rakásból, valamelyikéből vette el az egér, hanem már az elmozdult helyéről vette el az egér, akkor azt mondom, hogy a skolapar is, az már elmozdult a helyéről, és azért ott a többséget vesszük figyelembe, tehát azt nézem, hogy 9 rakás volt kovásztalan, tehát nagy valószínűség szerint ez egy kovásztalan kenyér, és nem egy kovászos. Most ugye az eredeti példája ennek a Talmudban, amit ugyancsak felhoztunk tegnap, az a 10 húsbolt. Van 10 húsbolt. Hogyha ebből 9 kóser, 1 tréfli. Én bementem a húsboltba, vettem egy darab húst. És most már nem emlékszem, hogy a kóser vagy nem kóser húsboltba mentem be. Én nem tudom, hogy hova mentem be. Akkor azt mondjuk, hogy kol kavua, az ott az eredeti forrás helyén van a szafek, a bizonytalanság, és ott az arány az 50-50. Hiába a többsége a boltoknak nem kóser. Viszont, hogyha találtam egy húsdarabot a földön, valahol, az utcán, akkor úgy tekintem, hogy hány húsbolt van összesen a városban? 10. Annak a többsége kóser? Igen. Akkor ez a húsdarab is kóser, ez egy kolapar is. Most erre azt mondta az édesapám, ez lehetetlen. Ez logikailag nem. Ennek nincs alapja. Ez nem lehetséges, hogy különbséget teszünk így, mert mindig a többséget kell nézni. És nincs semmi különbség a többség tekintetében arra, hogy arra nem emlékszem, hogy melyik boltba mentem be, vagy aközött, hogy nem tudom, hogy melyik boltból esett ki ez a húsdarab. Mi a különbség? Azt mondja, ő csak azt tudná elképzelni, hogy úgy van lehetőség arra, hogy különbséget tegyünk, ha mondjuk Pest és Buda, és Pesten van a többsége a kóser húsboltoknak, és Budán meg a nem kósereknek. Vagy és Budán mondjuk egyenlő arányban vannak. Akkor el tudja képzelni, hogy itt van egy különbség, de amúgy nem látja, hogy hogyan lenne érthető ez a különbség. Most tegnap este ezek után utána néztem, nem csak az ő telefonhívása miatt, hanem még a tegnapiak pótlása, kiegészítése okán is terveztem utána nézni. Utána néztem, hogy valóban mit írnak a kommentárok, elég rég tanultam már ezt a szugját, mit írnak a kommentárok, hogy mi a logikai alapja ennek a megállapításnak, hogy kolka vuake mehcál mehca, kola paris miruva paris. Még egyszer, ugye, tehát ha a szafek, a bizonytalanság eredeti forrás helyétől jött létre, akkor az fele-fele arányú, ha pedig elmozdult az eredeti forrás helyéről, akkor a többséget veszem figyelembe. Most először is szeretném csak jelezni, hogy az egyik érdekes cikk, amit találtam, az nem másnak a cikke, mint a Robert Aumann nevű professzornak, aki nem más, mint az egyetlen ortodox zsidó, aki Nobel-díjas játékelméletből, és itt járt Magyarországon 10 évvel ezelőtt, egy nagyon különleges figura, egy amerikai-izraeli professzor, játékelméletben matematikus, és hát akkor ez egy testhez álló téma neki, úgyhogy egy hosszú-hosszú, 10 oldalas cikke volt, amiben végigvette, hogy a játékelmélet logikáját követve, hogyan tud logikus lenni ez a megállapítás. Úgyhogy mert mindjárt az ő értelmezéséhez is el fogunk jutni, de először csak vegyük végig, hogy milyen lehetőségek vannak. Ugye van egyrészt egy olyan vélemény, hogy valóban ebben nincs semmifajta logika. Ha egyszerűen a valószínűséget nézzük, akkor az én drága édesapámnak van igaza, a valószínűség számítás szempontjából nincsen logika, és mind a kettőnél a többség, a valószínűség szempontjából valószínűbb, hogy kóser az a húsdarab, független attól, hogy a szafék abban rejlik, hogy én nem emlékszem rá, vagy abban rejlik, vagy nem emlékszem, hogy melyik boltba mentem be, vagy abban rejlik, hogy nem tudom, hogy a hús melyik boltból származik. Tehát van egy ilyen vélemény azt, hogy ez nem egy logikai kérdés, hanem ez egyszerűen egy zérasz a kasszóv, ez egy rendelet, aminek ugye számos ilyen van a Tórában, aminek nincsen logikai alapja. De mégiscsak van két alapértelmezés, amit a kommentárok ezzel kapcsolatban mondanak. Mi ez a kettő? Azt mondja, az első azt mondja, itt nem statisztikáról van szó. Az első magyarázat a következő. De még egyszer, miért belemegyek, mindenki érti magát az állítást? Tehát az, hogy... Oké. Okay. Azt mondja, az első magyarázat azt mondja, itt nem statisztikáról van szó, hanem a lehetőségek számáról. Nézzük meg a húsboltos esetet. Hogyha én találok egy darab húst egy olyan városban, ahol van 10 húsbolt, amiből 9 kóser, 1 tréfli, és én találok egy darab húst az utcán, hány lehetőség van, hogy honnan jön ez a húsdarab? 10. Ugye? Ebből 1 az, hogy ez a tréfli boltból jön, 9 az, hogy... hogy a kóserből jön. Ha bemegyek egy boltba, és nem tudom, hogy az a bolt kóser vagy nem kóser, ott hány lehetőség van? 2. Vagy kóser, vagy nem kóser. És ezért van a különbség. Most őszintén szóval ez az első magyarázat. Nem teljesen értem ezt a különbséget, mert persze így is lehet fogalmazni, de úgy is lehet mondani, ha van 10 kóser, vagy van 10 bolt a városban, és te nem tudod, hogy melyikbe mentél be, akkor ugyanaz van, 9, az esetősége, hogy melyikbe mentél be, az 9, hogy a kóserbe, és 1 az, hogy nem kóserbe. Erre lehet azt mondani esetleg, hogy azt tudod, hogy melyikbe mentél be, de azt nem tudod, hogy az kóser vagy nem kóser. Jó, szóval itt egy kicsit csak mondom, hogy de ez az első magyarázat. Az első magyarázat az, hogy az esetőségek számáról van szó. Az egyiknél az esetőség az, hogy a 10 bolt valamelyikébe voltál, ból jön a hús, a másiknál pedig az, hogy vagy kóser, vagy nem kóser a húsból. Ez az első magyarázat. A másik magyarázat az az, hogy azt érdemes megnézni, hogy általában, amikor azt mondjuk, ugye mi az egésznek az erkölcsi része? Amikor azt mondjuk, hogy vegyük azt a példát, vagy azt az oldalát ennek az egész logikai levezetésnek, amikor egy húsdarabot találsz az utcán, és azt mondjuk, hogy mivel a többsége azoknak a helyeknek, ahonnan származhat ez a húsdarab, az kóser hús volt, ezért a húst meg lehet enni. Mi ennek az erkölcsi alapja? A többségben való feloldásnak az elve. Ez miről szól? Ez például arról szól, hogyha van egy 100 almád, és abban beleesett egy alma, ami truma, akkor az feloldódik a többségben. Okay? Vagy van egy nagy bödöm húslevesed, és abban beesett egy csepp tej, ami kevesebb, mint egy a 60-hoz, akkor az feloldódik a húslevesben. És akkor ugyanígy a helyzet ez, ugyanez a helyzet itt is. Ha van 10 húsbolt, és mondjuk minden húsboltban termelődik 10 darab hús, az összesen 100 hús, akkor az egész 120 hús nézzük, amiben van 10 nem kóser darab hús, és 90 kóser darab hús. És ezért a 10 nem kóser darab hús feloldódik a 90 kóser darab húsba. Ugye? De akkor az egészet egyben nézzük, és ebből az egy darab hús, amit te megtáltál, az a rovnak, a rov után, tehát a többség után megy. Okay? De mikor lehet ezt mondani? Akkor, hogyha tudom tekinteni a 10 boltot egy egységként. Azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen nem 10 boltról van szó, hanem a húsokról van szó, amik összesen megtermelődnek a 10 boltban, és ennek az egésznek a szkenelése azt mutatja, hogy többségében kóser húsdarabok termelődnek meg ebben a városban. De ez csak akkor lehetséges, ha ezt tudom így egészében nézni. És ez mikor van? Amikor kívülről nézem a boltokat. De amikor bent vagyok a boltban, ott nem erről, ez egyik boltban, akkor abban az adott boltban nem nézhetem azt, hogy ez az adott bolt a sok boltnak a egy rész, szerves része, mert ott akkor csak azt a boltot nézhetem, ahol, értitek? Kívülről nézem az egészet, akkor az egészben vagyok. Ha egyben vagyok, akkor csak abban az egyben vagyok. Ez a második magyarázat. A harmadik magyarázat, ami tulajdonképpen ami ennek az Aumann professzornak a cikkében van, tulajdonképpen nem az ő magyarázata, hanem már a Hida, aki egy, jól tudom, ilyen 3-400 évvel ezelőtt élt talmudi kommentár, az ő magyarázatát értelmezi a Aumann professzor. Ez tűnik a legforradalmibbnak, és a legkézenfekvőbbnek is. A következőt mondja. Mi a különbség? Amikor azt mondom, hogy van, mikor tudok statisztikai szempontokat venni figyelembe? Amikor más szempont nem jelenik meg. Tehát például, ha volt 10 darab labda az asztalon, ebből 9 fehér és 1 piros, és a szél lefújta az egyik labdát, és nem tudom, hogy melyik labdát fújta le, akkor mi a valószínűség számítás alapján? 9 az 1-hez, hogy a fehér labdát fújt le. Ugye? Miért? Mert 10-ből 9 az fehér, akkor valószínűleg egy fehér labdát fújt le. Ugye? Eddig stimmel? Ha viszont azt mondom, hogy egy gyerek levett az asztalról egy labdát, volt 9-10 labda, oda jött egy gyerek, levette az asztalról a labdát, ott lehet ezt az elvet mondani? Nem. Mert van egy másik szempont, a gyerek mit szeret. Lehet, hogy a gyerek pont a piros labdát szereti. Mondd egy másik példát. Hogyha találok egy aranypénzt, nem, egy arany ékszert az utcán, és van a városban 900 ezer szegény ember, és van 100 ezer gazdag ember. Lehet azt mondani, hogy 901 az esélye, hogy a szegény emberé? Nem. Mert van egy másik szempont, a szegény emberek nem engedhetik meg maguknak az aranyékszert. Akkor valószínűleg ez a gazdag emberek valamelyiké. Oké? Okay? És azt mondja, ugyanez a helyzet a húsboltoknál. Ha a hús már kijött a boltból, és én ott földön találom meg, ott nincsen az emberi tényező, az emberi szempont, ott nincs jelen. Az csak egy statisztika. Ha ez csak egy statisztika, akkor az 9 az 1-hez. Miért? Mert van 9 kóserbolt, és 1 nem kóserbolt. Akkor itt, ha csak statisztikailag nézem, az olyan, mint amikor a labdákat lefújja a szél. Ha viszont én bementem a boltba, az én döntésem, hogy melyik boltba mentem be, az nem csak azon múlik, hogy melyikből van több. Ezer más szempont van. Van az, hogy melyik volt a nagy, melyik volt a kicsi, melyikben nagy a választék, melyikben kicsi a választék, melyik van közel a lakásomhoz, melyik van távol a lakásomhoz, melyik van nyitva, melyik van zárva. Ezer más szempont van, hol szeretem az eladót, hol nem szeretem az eladót. Ezer más szempont van, emberi szempont, ami közel játszik. És ezért ott nem lehet egy statisztikai alapon számolni, és azt mondani, hogy a valószínűség számítás alapján mivel 9 kóserbolt van, valószínűbb, hogy kóserboltba mentem be. Egy túrót, ez nem egy véletlenszerűségnek. Ez nem olyan, mint amikor eldobom a kockát. A híres ugye alap példája a valószínűség számításnak, hogy akkor 1-6-hoz, hogy az 1-esre fog esni a kocka. Mert a kockadobásnál ott elvetettem a kockát, semmilyen más tényező nincs. De amikor vannak emberi tényezők, akkor nem lehet arról beszélni, hogy a statisztikát veszem figyelembe is. Ezért Kala Paris, Miruba Paris. Ezért amikor ezt jelenti az, hogy amikor valami kijön az eredeti forrás helyéről, és az azt jelenti, hogy már nincs ott az emberi tényező, akkor az statisztika, amikor van emberi tényező, az nem statisztika. Ugye összeszóval nem néztem, teljesen olvastam végig az egészet. Ugye első hallásra ez egy nagyon jó magyarázatnak tűnik, csak be kell helyettesíteni, meg kell nézni, hogy minden például a Talmud ezt az elvet alkalmaz, ez illik-e. Például a mi esetünkben nem értem például, hogy az egér, azt mondtuk, hogy ha az egér a hotyákból vette el a rakás kenyerekből, akkor ott 50% hogy a téfiből kovászosat vette el. Ha már a kenyér kijött az eredeti helyéről, az már kalapar is, az már az eredeti forrás helyről eljött, és ott már a többséget veszem figyelembe. Most az egérnél nincsen emberi szempont, a másik oldalon mégis van, az egérnek is vannak állati szempontjai. Lehet, hogy ő ott sem a statisztika a lényeg, mert melyik volt a könnyebben elérhető rakás, mennyi, tessék? Hol a macska, így van, melyik volt a frissebb kenyér, tehát igazság szerint itt is van egy. Tehát vannak más szempontok, amik miatt nem a statisztikát veszük figyelembe. És ez a magyarázata a hidának, és ez tényleg talán a leglogikusabb ezekből a magyarázatokból. Szóval, röviden összefoglalva, remélem, hogy az édesapám ezt meg fogja nézni, és akkor kíváncsi vagyok, hogy este híve, hogy akkor ez rendben van-e, de ha nem, akkor is majd elmondom neki, a legközelebb találkozunk. Igen. Szóval, eddig tartott a tegnapi pótlás. Most a mai nap folytatni fogjuk, és összesen hét szimulációt fogunk szimulálni az egér és a kifli kapcsán. Hogy hogyan vitte az egér, hova vitte, és akkor mindegyik esetben kell-e, az a kérdés, akkor most kell-e újra Dikasz Hamecot, keresést csinálni, vagy sem. És majd az óra végén visszatérünk az eredeti témánkhoz, a magához, a Dikasz Hamechoz, és az lesz a kérdés, hogy ha elfejtettem megcsinálni, akkor kell-e pótolni, illetve meddig lehet pótolni. Most ugye, miért belemennénk, készüljünk fel a lélekbe, hogy a legabszurdabb szimulációk fognak következni, hogy mi értelme van az abszurd szimulációkkal babrálni. Erről már többször beszéltünk a Talmudban, most majd újra vissza fogunk erre térni az óra végén, hogy egyáltalán mi értelme van ennek az ilyen jellegű okoskodásnak, vagy babrálásnak olyan teoretikus helyzetekkel, amik teljesen kizárt, hogy valaha meg fognak történni. Oké, akkor lássunk neki. Azt mondja a Talmud, Snéci burim, ehhoz sem mátszav, ehhoz sem hamec, szóval nem, sné bati, mehoz badik, ehhoz sem badik, faszus nyák bari, mehoz sokál, ehhoz én is sokál, ehhoz sokál mátszav, ehhoz sokál hamec. Lördin a lehaj ájjel, lehaj lehaj ájjel. A következő a kérdés. Van két rakás kenyér, egy kovásztalan és egy kovászos. Vele szemben van két ház. Egy, amit már át kitakarítottak, egy, amit még nem takarítottak ki. Van két egér, mind a két egér a két rakásból bevitt a két házba. Egy-egy egér, egy-egy házba. De nem tudom, hogy melyik egér, melyik rakásból, melyik házba vitt. Tehát két bizonytalan tényező is van. Honnan vitte, és hova vitte, mind a kettőnél. Ugye, mert lehet, hogy a kovásztalamból vitt a takarítottba, vagy a kovásztalanból itt a kitakarítottba, a kovászosból itt a kitakarítottba, a kovászosból itt a nem kitakarítottba. Nem tudom. Mondom-e ezért azt, kérdezi a Talmud, hogy mivel két oldalon is van bizonytalan tényező, hogy induljunk ki abból, hogy a kovászos bevitte a még nem kitakarítottba, a kovásztalan bevitte a kitakarítottba. Ez lenne a legegyszerűbb lenne az életünk. Ugye? Mert akkor nem kell semmi újat csinálni. Azt mondja a Talmud, hánynud stejkupos. Azt mondja a Talmud, ez pont olyan, mondja a Talmud, mint van egy másik eset a két dobozzal. Mi a két doboz? De tánya, stejkupos, áhassal chunim, áhassal truma, fnem snészen, áhassal chunim, áhassal truma, ve naflózai lutajuk élu, mutarin sáni émér, chunim, lutajuk chunim, naflúk, tuma, lutajuk chunim, tuma, nafla. Azt mondja a Talmud, van egy nagy, pontosan ugyanilyen eset, amit tanulunk egy brájtában, a trumával kapcsolatban. Van két kosár gyümölcs. Egy kosár, ami truma gyümölcs, egy kosár, ami meg már profán gyümölcs. És van velük szemben két doboz. Abban is van két típusú gyümölcs. Truma gyümölcs és sima gyümölcs. És beleesett mind a két gyümölcsből a másik, a valamelyik dobozba. Mind a két kosárból valamelyik dobozba. Ugyanez az eset, ugye? Nem tudom, hogy a truma esett a hulin dobozba, és a hulin a truma dobozba, vagy fordítva, vagy mindenki a sajátjába esett. Azt mondja, a Brájta abból indulok ki, hogy mindegyik a sajátjába esett. Szerintem, hogy a hulimból esett a hulimba, a trumából esett a trumába, és azért nem kell foglalkozni vele, nem kell vele otyákon. Azt mondja a Talmud, Éj majd ám rinnan, s áni öjmer, be truma drábanon. Halmész darájsz, mi ám rinnan, azt mondja a Talmud, aha, akkor te összehasonlítod a trumát a hametszel. A trumát a kovászossal. Nem ugyanaz a szintje a tilalomnak. Miért? Mert manapság a truma kötelessége, miután már nincs szentély, az csak egy rabbinikus kötelesség. A hamec kötelessége, tilalma, az egy tórai tilalom. Attól még, hogy itt ilyen engedékeny vagyok, és azt mondom, hogy abból indulok ki, hogy a truma a trumába esett, a hulin a hulinba esett, az nem azt jelenti, hogy a hamecnél is ugyanígy kell eljárni, és azt mondjam, hogy az egér, mindegyik egér abba a házba vitt, amiben illett az adott dolog, mert a hamec tilalma az egy tórai tilalom. No, ki tud erre egy jó választ adni? Senki. Pedig egyszerű a válasz. Szóval, mit mondtál, hogy a hamec az egy tórai tilalom? Jogos, de az, hogy neked ki kell takarítani a házat, az csak egy rabbinikus kötelesség. Mert a tóra szerint megtehetnéd azt, hogy bitul hamec, hogy fejben megsemmisíted a hamecot. Ugye mit tanultunk? Hogy a tóra szerint nem kéne kitakarítani olyan nagyon alaposan, hanem elég lenne csak azt mondani, amit mondunk is, hogy minden kovászos, ami a tulajdonomban van, és nem tudok róla, az legyen semmi, és legyen, mint a föld pora, és ezzel megsemmisítettem a hamecot, és már nincs a tulajdonomban. Akkor a tóra szerint nem kéne, hogy vizsgáljak, elég lenne ezt mondani. Tehát akkor a maga az egész diskurzus ugyancsak rabbinikus kérdésekről szól, tehát a két dolgot lehet párhuzamba hozni. Oké, megyünk tovább, most már a harmadik szimuláció következik. Ciburekot sel hamec, vele fanovsné batim dukim. Va asza ahbar ve sakál, ve loja dinnan ilehaj. Ez egy egyszerű. Van egy rakás kovászos. És van két ház. Van egy rakás kovászos kenyér, és előtte van két ház. Mind a kettő ki volt már takarítva. Látom, hogy az egér elszaladt a kenyérrel, de nem tudom, hogy melyik házba ment. Akkor ilyenkor mi van? Hájnus ne is vilindet nán. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye? Ha most megnézzük, ez tipikusan az, és ezt gondolkozom, hogy nem tudom, hogy erre tudtok-e, van, azt hiszem, hogy van valami ilyen filozófiai vagy matematikai probléma, amiben, hogyha a valószínűséget az egyik oldalról nézem, akkor ott kijön egy olyan, hogy valószínűbb, hogy rendben, hogy van egy való... Tehát, még egyszer, tehát hogyha van két oldala a valószínűségnek, és ha csak az egyik oldalt nézem, akkor mondhatom azt, hogy fele-fele. De ha a kettőt összerakom, akkor nem tud kijönni a fele-fele. Értsétek, hogy miről van szó? Itt is ugye, ha megnézem az egyik házat, megkérdezni az egyik házat, hogy na mi van? Szerintetek hozzám hozta az egér? 50-50%. Megnézed a másikat, ott is 50-50%. Amikor a kettőt egymás mellé lakod, akkor nem tud mind a kettő igaz lenni. Értitek? Hát mondjuk Ha azt mondom, hogy mivel csak fele akkor esély, hogy be a te házadba vitte, ezért neked nem kell takarítani. A másiknak is ezt kell, hogy mondjam. Ha a másiknak is ezt mondom, akkor biztos, hogy nincs, valakinél nincs igazam. És ugyanez a helyzet, hogy azt mondom, hogy mind a kettőnek ki kell takarítani. Ugye? Ez a probléma. Tehát ma, ha csak az egyiknek mondom, akkor jó vagyok. De ha mind a kettőnek mondom, akkor már nem vagyok jó. És erre a Talmud azt mondja, ez pontosan az az eset, amihez hasonló, amit tanultunk a két ösvényről. De nán, tanultuk a Misnában, snésvilim, de echott, amivel echott, tahaj, vallák, mert echott, nem vasszat, tahajrös, bohavér, vallák, mert sényi, vasszat, tahajrös. Mi van akkor? Van két ösvény. Az egyik egy tiszta ösvény, a másik egy tisztátalan ösvény. Ugye azt jelenti, hogy az egyiken mondjuk tiszta, a másikon viszont tudjuk, hogy vannak, nem tudom, el van temetve egy halott útközben. Jött egy fickó, ismertek azt a történetet, amikor azt a viccet, amit már említettünk, hogy a eljön a rabbihoz, és akkor azt mondja, megkérdezi, és azt mondja, neked igazad van. És akkor eljön a másik fél, és azt mondja, neked igazad van. És ott ül a bóher, látta mind a kettőt, azt mondja, rabbi, de hogy lehet, hogy neki is igaza van, és neki is igaza van, akkor pont a fordítottját mondják. Azt mondja, rabbi, neked is igazad van. Ugye ezt innen jön a Talmudban, ez a része, amiről itt most szó van. Miért? De miről van szó? Jánkele kereszt eljött hozzánk. Két ösvényen lehet hozzánk jönni. A tisztán vagy a tisztátalanon. Ő átjött a valamelyik ösvény, és nem tudjuk, hogy melyik ösvényen jött. Majd ezek után ő megfogott mindenféle ételt. Trumát, ezt-azt. Most, hogyha ő a tisztátalan ösvényen jött, akkor tisztátalanná tette ezeket az ételeket. Nem tudjuk, hogy melyik ösvényen jött. Oké, ha csak önmagában jönnek, azt mondanánk, hogy fele-fele az esély, akkor rendben van. Nem, mert ugye eleve itt van egy szfexféka, van egy dupla kételj. Még ha tisztátalanon jött, akkor se biztos, hogy hozzáért a halotthoz. Ezért mivel csak fele esélye van, hogy a tisztátalanon jött, és amúgy akkor se biztos, hogy hozzáért a halotthoz, ezért rendben van, nem kell foglalkozni vele. Na jó, de mi van akkor, ha jött Jánkele, és ő neki azt mondtuk, hogy rendben van, majd jön Jajszele, és tudjuk, hogy ő a másik ösvényen ment, de nem tudjuk, hogy melyiken. Jánkele jött az egyik ösvényen, és Jajszele jött a másikon. Ezt tudjuk. Hogy nem ugyanaz az ösvényen jöttek. De azt nem tudjuk, hogy melyik ment a tisztán és melyik a tisztátalan. Ha önmagában nézzük, mind a kettőnél ugyanolyan az esélye, hogy a tisztán jöttek. Az viszont mégsem lehet, hogy mind a kettőt megengedjük. Világos? Miért? Ha mind a kettőt megengedjük, akkor az biztos, hogy valamelyiknél helytelenül döntöttünk. Ha mind a kettőnél megtiltjuk, akkor is biztos, hogy mind a kettőnél, hogy valamelyiknél helytelenül döntöttünk. Mind a két esetben dupla. Ugyanaz a kételj. Ugyanaz az eset. Jött Jánkele, és keresztül ment valamelyik ösvényen. Ha a tisztátalanon is ment keresztül, akkor is nem biztos, hogy hozzáért a halotthoz. Jött Jaszele, átment valamelyik ösvényen, azt tudjuk, hogy a másikon ment, nem tudjuk, hogy melyiken. De a kételj szempontjából ugyanaz a kételj. Lehet, hogy a tisztátalanon ment, ha ment a tisztátalan, akkor is, de akkor is nem ért hozzá a halotthoz. De... Azt mi tudjuk, hogy melyik a tisztát, azt mondjuk, hogy nem tudjuk, melyik ösvényen ment.
A végére viszont biztosan tudjuk, hogy ha ugyanazokat a gyümölcsön, hogy ugyanazokat
a fogadták össze. Az igaz, de nem ugyan, ebben igazad van. Tehát, hogy... Világos, ebben igaza van a Andrásnak, hogyha ha ugyanazt a kaját tapiszták össze. Hagyd ezt, hogy nem ért a halotthoz. Most ezt csak zárójelben mondtam. Mondd azt, hogy ért a halotthoz, jó? Csak azért magyaráztam el, hogy amúgy, ha egyedül lenne, akkor miért lehet feloldani. Oké? Okay? De mindesetre nem arról van szó, ha jól értem, hogy ugyanazt a gyümölcsöt tapiszta össze, mert akkor biztos, hogy az a gyümölcs az tisztátalan. Ha tudjuk, hogy mindegyik a másikon ment, oké? Okay? A következőt mondja a Talmud. Érdekes vita. Azt mondja a Rabbi Yehuda, hogy mert én is álló zebifni átsz majd a hajrin. De Júda nagyon érdekeset mond, azt mondja, ha külön-külön jöttek kérdezni, mint a viccben, eljött a rabbihoz, azt mondja, igazad van. Akkor ha később jön a másik, neki is lehet mondani, hogy igazad van. Mert külön-külön nézem a két esetet. Ha külön egységként, autonóm egységként nézem a két esetet, ugyanolyan esélye van, hogy tiszta, mint hogy tisztátalan, ezért föl lehet menteni tiszta. Nincsenek együtt, és ezért az ellentmondás nem jön létre. Ha viszont bevász áhász, menj, ha viszont együtt jöttek, akkor tilos. Akkor mind a ketten tisztátalanok. Rabbi Jöjszi mit mond? Rabbi Jöjszi, hogy mert káh ve káh, tmény. Rabbi Jöjszi pedig azt mondja, hogy nem, mindenképp tisztátalanok. Ha nem együttök, jöttök akkor is. Most ez kiegészíti Rave, és a következőt mond. Amár Rave és Szimba, Rabbi Jöjjhanam, bevászáház divre elkölt mély. Szóval valójában, ha együtt jöttek, mindenki egyetért, hogy tisztátalan. Ha egymás után jöttek, mindenki egyetért, hogy mind a kettő tiszta. Miért? Mert elfogadják, hogy külön-külön nézem őket. Hol van a kérdés? Lőj nehlakó előbb bevall-e is, sajl alav alhaveiro. Hol van a kérdés? Ott van a kérdés, amikor Jánkele jött, majd jött Joszele is, és Jánkele elmegy a rabbihoz, és azt mondja, rabbi, ez történt. Mi van velem, és mi van Joszelével? Egy valaki jön, de ő megkérdezi a másikat is. Ez a kérdés. Laci, ott van egy ilyen fél kóla, azt ide tudod hozni, kérlek. Ez a kérdés. Ha egy valaki jön, de mind a kettőre rákérdez. És erre azt mondja, Rábi Jöjszi, mint Dámelej, mert valszáhász, köszönöm. Rábi Jöjszi, mint Dámelej, mert valszáhász-e. Azt mondja, Rábi Jöjszi úgy tekinti, hogy ez ahhoz hasonlít, mint amikor egyszerre jönnek. És ezt logikusnak tudjuk, mert ugye egyszerre jön létre az ellentmondás. Igen, az információ egyszerre van. De Júda azt mondja, hogy nem. Ő ezt ahhoz hasonlítja, amikor külön-különnek, mert a gyakorlatban nincs ott mind a kettő. Oké. Okay. Oké, okay. Megyünk tovább. Most ugye akkor itt visszatérve a mi esetünkre, a két ház esetére, hogyha volt két ház, és nem tudjuk, hogy melyikbe vitte be a kovászost, akkor ha egyszerre jönnek kérdezni, akkor mind a kettőt újra kell takarítani. Ha külön-külön jönnek kérdezni, akkor egyiket se kell újra takarítani. Látjátok, milyen fontos? Az emberek tudnia kell, hogyan kell kérdezni. Ugye, nem mindegy, a lényeg, hogy az igazság úgyis egy. Ez nem mindig van így. Lehet, hogy az igazság azon múlik, hogy kérdezel. Ez a vita. Pontosan ez a vita. De ez a vita. De Jöjszi azt mondja, hogy nem változik. De Júda azt mondja, hogy változik. Ha ő csak magáról kérdezett, majd rátette, föltette a kérdést, és a Jöjszival mi van, akkor de Júda azt mondja, hogy nem változott semmi. De Jöjszi azt mondja, hogy változott. Akkor csöndbe kell maradni, nem kell túl sokat kérdezni. Valamikor nem kell túl sokat kérdezni, de Jöjszi szerint. Nem kell túl tolni a biciklit. Oké. Negyedik szimuláció. Fúf. Mi van akkor, ha van egy rakás hamec, és van egy kitisztított, kitakarított ház? Szafek áll, szafek laj áll, és látom, hogy az egér elvette a kenyeret a rakás hamecból, de nem tudom, hogy bemente a házba, vagy sem. Azt mondja a Talmud, erre is van egy jó példám, egy jó párhuzam, hájnu bika. Ez pont olyan, mint a völgy. Milyen völgy? Az a völgy, ami szerepel Rabbi Lazar és a bölcsek vélemény különbségében egy másik helyen. Miről szól ez a vita? De nán, vita, bika vita. Bika az nem bika, hanem magyarul bika, hanem völgy. Szóval a völgy vitája. De nán, a nichnas le bika bimeiszek samim, vetuma bisade plainis. ואמר איך עוד הלכתי למוקר עם הלז, והנה יודע אם נכנסתי בו יסוד אבים, לא נכנסתי, רבי לא זו מתאי, וכל מן תאמי. שהוי רבי מאיר, אומר, סופק ביו, סופק מגו תומה תומה. Most fogad egy kicsit megérteni, hogy mi a kérdé, miért mondtam ezt, hogy nem biztos, hogy hozzáért. Ha van egy valaki, és ő bement, keresztül ment egy völgyön, egy olyan völgyön, amiben lehet, hogy van tisztátalanság. És eljön a bölcsekhez, és azt mondja, tudom, hogy... Nem, még egyszer. Újra. Van egy völgy, a völgyben van több föld, több telek. Az egyik teleken tudjuk, hogy vannak halottak, eltemetve. Fickó keresztül megy a völgyön, azt mondja, keresztül mentem, de nem tudom, hogy azon a területen mentem-e keresztül, ahol a halott van. Mit mondanak a bölcse? Mit mond Rabbi Lezer? Rendben van, nem kell foglalkozni. Nem vagy tisztátalan. Mit mondanak a bölcsek? Tisztátalan vagy. Mi az érvelés? És a hajra, bilezerői, mert szafek bia, szafek mága tuma, tame. Mert Rabbi Lezer azt mondta, ha van egy kételj azzal kapcsolatban, hogy keresztül mentél-e a területen, és van egy kételj, hogy hozzáértél-e a halotthoz, akkor, akkor tiszta vagy. Ha csak arról van a kételj, hogy hozzáértél-e a halotthoz, akkor tisztátalan vagy. Értitek? Még egyszer. Ha van, ha két kételjem van, ugye itt tulajdonképpen, nem, egyébként hagyjuk, hogy két kételjem van. Én keresztül mentem egy völgyön. A völgyben több telek van. Az egyik telekem van egy halott. Mi a törvény ilyenkor? Ha két szafek van, ha két kételj van, akkor van egy klál, van egy alapelv, vagy szfek szféka, de kula. A kételj kételje, az ott lehet engedélykenyen eljárni. Azt mondja, nem csak egy-két bizonytalanság van, hanem kettő, mint ahogy tegnap tanultuk, ez plusz ez, egy szafek, meg még egy szafek, akkor az rendben van. Ezért mondja azt Rabbi Lezer, hogy itt ez rendben van. Miért? Mert egyik kérdés, hogy bementél-e abba a telekbe, egy másik kérdés, hogyha be is mentél a telekbe, hozzáértél-e a halotthoz. Ugye? És ezért ez kóser. Ez rendben van. Miért mondják a bölcsek azt, hogy nem kóser? Mert ők a völgyre egy egységként néznek. És nem fogadják ezt el, hogy a telkeket külön választjuk. És azért nem az a kérdés, hogy bementél abba a telekbe, azon a völgyön belül. Mert ilyen kérdés nincs. Te keresztül mentél egy völgyön, ahol van egy halott. És azért nincs két szafek, csak egy szafek van. Nincs két kételj, hanem csak egy kételj van. Oké? Megyünk tovább. Ötödik szimuláció. Jó hosszú lesz a mai óra. Álubadak velai áskák. Mi van a következővel? Látom, hogy van egy rakás hamec, van egy ház, ami már ki van takarítva. Az egér fogja a hamecot és beviszi a házba, azt is láttam. Ki is takarítottam utána újra, de nem találok nyomát a kenyérnek. Na, ilyenkor mi van? Azt mondom-e, hogy megette teljesen a kenyeret, morzsa nélkül, vagy azt mondom, hogy én nem vagyok elég ügyes, és nem találtam meg. Azt mondja, a Talmud, pluszod Rabbi Meir, ez pont olyan, mint megint csak hoz egy párhuzamot, pont olyan, mint a Rabbi Meir és a bölcsek vitája egy másik kérdésben. Mi ez a vita? De tán, hogy Rabbi Meir, mert davar, koldavas, hogy heszkasztum ala élam hút, tutum az, hogy átsivad ala hatum a héjhan hí. Hachami Meirben magia, balidek átság megjel lesz ele, hogy le kárkapszula. A vita arról szólt, hogy ha van egy terület, amiről úgy gondoljuk, hogy tisztátalan, tehát mondjuk van egy terület, ahol eltemettek valakit, akkor meddig kell vizsgálnom, lehet-e addig vizsgálnom, amíg egyszer csak azt mondom, na itt tényleg, itt nincs halott. Értitek? Azt mondja, akkor erre mit mond mi a vita? Hogy Rabbi Meir azt mondja, hogy amíg nincs bizonyítékod, ellentétes bizonyítékod, addig a másik bizonyíték hiánya nem jelenti azt, hogy a tényállás megváltoztatását. Világos? Tehát, hogyha ott azt mondták, hogy van egy halott, és tudod, hogy eltemettek, hogy egy halottat, te hiába ásol le, ha nem, és nem találsz halottat, ez engem nem érdekel, amíg nincs bizonyítékod arra, hogy miért nincs ott halott, vagy mert eleve rosszul tudtad, vagy mert elszállították, addig abból indulok ki, hogy ott van egy halott. Ez ami miért? Mit mondanak a bölcsek? Nem. Ha leásol, és már megtaláltad az anyaföldet, vagy olyan mélyre ástál, ahol már nem szoktak temetéskor ásni, vagy egy köves részbe, vagy egy... akkor már tudjuk, hogy ott nincs halott, és ezért ezt föl lehet menteni. Akkor itt is ugyanez van. Ha te már hiába láttad, hogy oda bevitte a kiflit, ha te már kitakarítottál, akkor nem mondom azt, hogy hát, ha nem találtad még mindig meg. Nem. Kitakarítottál, és nem találtad, akkor valószínűleg itt soha nem vitte be, vagy úgy megette, hogy nem hagyott morzsát, és így tovább. Oké, most jön egy következő szimuláció. Alubadák ve áskach. Tovább lehet ezt variálni. Láttam, hogy az egér fogta a hamecot. És láttam, hogy bevitte a házba. És ki is takarítottam utána. És meg is találtam egy részét a kiflinek. Na jó, de ki tudja, hogy ez a teljes kifli? Lehet, hogy még szétszórt másutt is a kifliből. Ugye? Azt mondja a rabbi, azt mondja a Talmud, értek a vitát, meg kicsit öveges szemmel néz mindenki, nem tudom, hogy most velem vagytok-e. Oké, azt mondja a Talmud, pluxod, rabbi Simon Megamliel. Ez is egy vita, ami rabbi és rabbi Simon Megamliel között van. Tánya, szállod és a nevadba, keverni nincsod szereg a Talmud, nincsodba, keverni nincsod szereg a Talmud, sányja, imbe, keverse abad, hú, ha keverse nincsod, rabbi Simon Megamliel, imbe, ti dabaj kolaszadek hullap. Van egy telek, amin eltemettek egy halottat. Valaki kiásta a halottat, és megtalálta. Akkor mondom-e azt, hogy ennyi volt? Ez az a halott, akit megtaláltak, ez az, akit eltemettek. Vagy nem, lehet, hogy itt volt még egy halott, csak nem tudtunk róla. És hiába találtál egy holttestet, vagy egy koporsót, egy csontvázat, ez lehet, hogy nem az a halott, akiről szó volt, hanem egy másik. Egy O.J. Simpson eset. Attól még, hogy ott van a kesztyű, és véres, és rajta van a DNS, ez nem azt jelenti, hogy az a kesztyű, amivel megölte a feleségét. Oké, és ne ismertek az esetet? Nem fogunk belemenni, de meg lehet, utána lehet nézni. Oké, akkor erre azt mondja, ez a vita. Rebi azt mondja, ez ugyanaz. Itt nincs még egy halott. Nem mondasz, hogy miért mondanám, hogy van még egy halott? Rabbi Simon Gamliel azt mondja, hogy de, ez lehet, hogy egy másik halott, és ez az egész telket fel kell ásni, fel kell túrni, hogy megtaláljam a másik halottat. Hatos variáció. Niyach, te is az maca esze, plusz darabin asszem, rabbi verem banon. Na, mivel akkor a 9 darab kiflit raktam félre, ugye a másnapra, hogy megegyem, jövök másnap, és ott van 10 kifli. Gyarapodtak a kiflik. Na, akkor ilyenkor mi van? Ugye azt mondom-e, hogy csak hozzájött még egy kifli? Vagy azt mondom, hogy ez már nem az a 9, hanem az valahova eltűnt, és jött 10 másik? Ugye, volt egy változó tényező, akkor az előzőhöz képest teszem-e hozzá a változást, vagy az a kis változás felülírja a teljes előző képletet? Azt mondja a Talmud, plusza de rebi vrabnoszon, vrabonon. Ez is Rebi és a bölcsek vitája. De Tánya, Niachmane, Macom a száim. Ugye emlékeztek, hogy van a mászersényi pénz. Ugye a mászersényi pénz az, amikor fogom a gyümölcsöt, amit fel kell venni Jeruzsálemben elfogyasztani, és én nem elfogyasztom, hanem átváltom pénzre, hogy majd azt a pénzt viszem föl, és azon fogok ételt venni Jeruzsálemben. Nekem van egy persem, hogy beraktam mászersényi pénzt, 100 forintot. Jövök, hogy kivegyem a perseiből a pénzt, és nem 100 van benne, hanem 200. Akkor ilyenkor mi van? Mondtam a szám. Vagy? Hogy? Nem értem. Demencia. Azt mondja, a Talmud... Rebi azt mondja, hogy akkor úgy kell tekinteni, hogy ebből a 200-ból 100 az mászersényi pénz, és 100, amit valaki hozzátett, sima pénz, profán pénz. A bölcsek azt mondják, hakol hulin, az egész sima pénz. Miért? Mert van egy változás, akkor az egész változott. Ugye? Ugyanúgy, mint az előbb. Ha volt 9 kiflim, és hozzájött, és jön egy tizedik, azt mondja, ez nem az a 9 kifli, meg még egy, ez 10 másik kifli. Én azt a hazokét, azt a alapállást, amit volt, azt már fölülírta az új szituáció. Oké. Akkor nézzük egy újabb variációját ennek. Az most már a 7. szimuláció. Niach eszer maca teisa. Mi van akkor, hogyha 10 kiflit rakta? A fordítva volt a változás. Ugye azt lehet mondani, hogy az előzőnél a bölcsek azért mondták, hogy ha 9 volt és 10 lett, az tényleg nagyon furcsa a kiflik esetén. Mert ugye az ritkább, hogy lerakták 9 kiflit és lett belőle 10, akkor valószínűleg ez egy 10 másik kiflik. Viszont, hogyha mi van, akkor fordítva van. Ha 10 kiflit raktál ki, és jöttél reggel, és van, már csak 9 van. Akkor az ugyanaz a 9, csak egy hiányzik, vagy ez egy másik 9? Azt mondja, a Talmud hajnu szeifa. Akkor ez pontosan az előző vitának a folytatása. De Tánya, hinniach ma száim, macam, mane, ha 200 truma pénzt tettél be a persejbe, Bocsánat, és jöttél, hogy kivett belőle, és csak 100-at találtál. Akkor azt mondja, manne munach, manne mata. Azt mondja a Talmud, hogy Rebi szerint, azt mondja, semmi. Te beraktál 200-at? 100-at találtál? Igen, mert valaki kivett belőle 100-at. Ugye, ő ezt a logikát folytatja. Van egy változás, akkor csak azt az előzőhöz bizonyítjuk, és nem írja fölül az egészet. A bölcsek azt mondják, nem, az egész az profán pénz. Miért? Mert te 200-at tettél be, és most már csak 100 van, akkor az már nem ugyanaz a szituáció, mint az előbb, az egészet fölülírja. Oké, és most az utolsó szimuláció. Hinniák bezavizó, macz bezavisza herez. Pluxzadrem, simen meg emlélvere. Mi van akkor, hogyha te félreraktad a kifliket egy sarokba, és megtaláltad egy másik sarokba? Akkor mi van? Akkor ez a simen meg emlél, és a bölcsek vitája. De tánya, kárdöm, savadbe, bájsztam, sáni, ojmer. Odam tamen ichnas a shaman tale. Azt mondja a Talmud, hát volt egy ásó. Félre volt téve a lakásba. Be volt téve a gardróba. És keresem az ásót, és nincs ott, és nem megtalálom a konyhába. Egy másik helyen. Azt mondják a bölcsek, hogy abból indulok ki, hogy valaki bejött a lakásba, és elkezdett pakolni nálad. Mi ezzel a gond? Hogy lehet, hogy ez az illető tisztátalan volt. És akkor minden eszköz, amihez hozzányúlt, tisztátalan. Ha ez így van, akkor lehet, hogy nem csak az ásót pakolta, hanem mást is pakolt. Az ásót átette egy másik helyre, de ő igazából pakolt mást is. Ha ez így van, akkor minden más eszköz is tisztátalan a lakásban. Ezt mondják a bölcsek, Rabbi Simon Gamliel azt mondja, nem. Miért? Mert lehet, hogy te, ahogy mondta a Gábor, ez demencia. Ott kölcsön adtad valakinek, és visszaadta, vagy te áthelyezted, és már nem emlékszel. Nem kell abból kiindulni, hogy hátha bejött valaki, és hátha tisztátalan volt, és hátha másod, és hozzáértsető. Akkor a kérdés az az, és csak egy gyors nyelvi korrekció, hogy a vita elején, a szimuláció elején arról volt, hogy volt egy ásó, amit nem itt leraktál a gardróban, és megtaláltál a konyhában, hanem a Talmud azt mondja, volt egy ásó, amit leraktál a gardróban, és eltűnt. És erre azt mondják a bölcsek, akkor valószínűleg jött egy tisztáltal ember, és elvitte, és lehet, hogy máshoz is hozzáért. És erre azt mondtam, hogy nem. Lehet, hogy te kölcsönadtad és visszaadta, vagy te áthelyezted az egyik sarokból a másikba. Ami azt mondja, de hát nem erről volt szó, nem arról volt szó, hogy átteszed a másik sarokba találtad, hanem arról volt szó, hogy eltűnt. Ami azt mondja, hogy igen, bocsánat, korrekció, úgy kell olvasni a misnát, hogy szó van arról is, ha eltűnt, és arról is, hogy áthelyezted a másik sarokba, és erről, és akkor így Rabbi Shimon Gamliel válasza is világos. Oké. Még nincs vége a szafekoknak. Amár Rave a következőt mondja. Achbar nichnaszve kika, és ezt ösztön szóval nem értettem pontosan, de megbocsátjátok nekem. Amár Rave, achbar nichnasz, amit most mond, következik. Achbar nichnaszve kikar befiv, be nimca achrava macapirurim. Ha egy egér fogott egy kiflit, bevitte a házba, és utána találtál morzsákat, akkor föl kell még az egész lakást takarítani. Nem elég az, hogy megtaláltad a morzsákat, de azt lehet mondani, hogy másutt is morzsázott. Ipnés, én dárkös lákbar lefare. Nem értem. Mert nem szokott egy egér morzsázni. Nem értem pontosan, hogy az... Nem értem, de... Vagy lehet, hogy ezt úgy kell érteni, hogyha bevitte az egér, azért nem értem, ez egész addig arról szólt, hogy lehet, hogy morzsázik. És igazából eddig nem egérről volt szó, hanem patkányról, és lehet, hogy különbség a patkány és az egér között? Nem értem, tényleg. De ezt mondja. Viszont azt mondja, hogyha egy gyerekről van szó, akkor a gyereknek szokása morzsázni. Oké. Okay. Most jönnek a szép kételyek. Azt mondja Rabbi, mi van akkor, ha látod, hogy bemegy egy egér a kiflivel, és kijön egy egér a kiflivel? Ez ugyanaz az egér, vagy egy másik egér? És hogyha azt mondod, hogy ugyanaz az egér, akkor mi van akkor, hogyha bemegy egy fehér egér, és kijön egy szürke egér? Akkor még mindig azt mondod, hogy... Ha egy fehér egér ment be, és egy fehér egér jött ki, és azt mondta, hogy ez ugyanaz az egér, akkor mi a helyzet akkor, ha bement egy fehér egér, és kijött egy szürke egér? Akkor azt mondod-e, hogy ez egy teljesen másik eset, és a fehér egér bevitte a kiflit, a szürke egy másik kiflit hozott ki? Tehát van bent egy kifli, vagy azt mondod, hogy ugyanez nem ugyanaz az egér, de ugyanaz a kifli. Jött a fehér egér, és bevitte a kiflit, és a szürke egér kiütötte a fehér egeret, és kihozta a kiflit. Akkor ez ugyanaz a kifli. Várjál, most jön a következő szafek. És azt találnád mondani, hogy ilyen nincs, mert egy szürke egért nem üti ki a fehér egér kezéből a kiflit, mert az egerek egymástól nem veszik el a kifliket, akkor mi a helyzet? Akkor, hogyha bement egy egér, és kijött egy patkány. És azt mondod, hogy egy patkány nem veszi ki az egér kezéből a kiflit, akkor mi a helyzet, hogyha bement egy patkány, bement egy egér, és kijött egy macska? Mi erre a válasz? Nu? Ki mondta, hogy Téko? Gratulálok. Ha eljön a messiás, ezt is megtudjuk. Csak úgy, mint a közterületről át, magánterületre átpisilés kérdésével. Nagyon jó. Oké. Még egy utolsó nekifutás. Baj, Rave. Kikom is még Kajra. Mi a helyzet, hogyha van mesélte nekem valaki, és most már megyek egy temetésre, és nagyon megható történetet mesélt, hogy volt egy családi ház, az anyukáját temetjük, 90 éves anyukáját, és meséli, hogy volt egy családi ház, ahol 100 éve lakott a család. Műhelye is volt a családnak, és valaki fölgyújtott a házat, és leégett a ház, 3 évvel ezelőtt, egy 100 éves ház. És a gerendák után minden leesett, lezuhant, és egyszer csak a ház közepén ott van egy 100 éves babakocsi, fehér, hófehér babakocsi. Mi történt? És kiderült, hogy ez a babakocsi az anyukájája, a 90 éves anyukájának volt a babakocsija. Hogyan lehetséges ez? Hogy a padlásra fölvitték a babakocsit, senki nem ment fel a padlásra 80 éve, leégett a padlásnak a gerendája, és leesett a babakocsi a padlásról le a házba. Most ugye hasonló esetről van itt is szó. Mi van akkor, hogyha padlás gerendáin van egy kis kifli? Kell-e azzal foglalkozni, kell-e odahozni egy izét, egy létrát, hogy levegyem onnan a kiflit, vagy... Úgy vagyok vele, hogy így sem fogok oda fölmászni véletlenül, és levenni a kiflit, és megenni. Ugye miért kell kitakarítani? Miért nem elég a bitul hamec? Miért nem elég a fejben megsemmisíteni a hamecot? Nehogy beleütközlek a hamecba Pészakkal egy szép kiflibe, és beleharapjak, mert elfeledkezek arra, hogy Pészak. Most a gerendába nem szoktam beleütközni, ha csak nem nagyon alanyos alacsony a tetőgerenda. És ha azt talán mondani, hogy nem, mert néha leesett a kifli magától, és akkor fogsz beleütközni? Akkor mi a helyzet akkor, hogyha nem a gerendám van, hanem lent a gödörben? Van lent a gödörben egy kifli, ki kell azt takarítani, vagy sem? Ott se ütközöl bele. Azt mondom, hogy nem ütközöl bele, és nem kell vele foglalkozni, vagy néha le fogsz menni a gödörbe, hogy valamit onnan kihozzál, és bele fogsz ütközni a kiflibe, és akkor meg fogod enni. És ha aztán lehet mondani, hogy ezért ki kell takarítani a gödröt is, akkor mi van akkor, hogyha van egy kifli a kígyóban? Meg kell ölni a kígyót, hogy kivegyük belőle a kiflit? Vagy ilyen messzire már nem mentek a rabbik? Mert hogy ami még egy anyagi kár, vagy egy anyagi áldozat, azt elvárták. De az, hogy te az életedet veszélyeztetve megöld a kígyót, hogy kivedd belőle a kiflit, azt már nem. No, mi erre a válasz? Téko. Ez is a messiás eljöveteléhez. Nos, még van egy misnánk, és ahhoz tartozik egy rövid kis Ez már sok volt Gábornak. Jó, jó. Szóval, mielőtt folytatnánk a misnával, itt van egy, ugye, ahogy beígértük, van egy kérdés, ugye ilyen sok szimulációnk, lehetetlen szimulációnk még nem volt. Most mi értelme van arról beszélni egy órán keresztül, egy teljes talmudi lapon keresztül, hogyha bemenne a fehér kifli, a szürke patkány, a fehér macska, a két ilyen ház, két olyan ház, két amolyan ház, ezeknek mi értelme van? Tényleg bárki azt gondolja, hogy majd eljön valaki a rabből, és azt mondja, elmond egy ilyen esetet? Hogy láttam, hogy bement a fehér egér, de láttam, hogy kijött a szürke egér. Ugyan már, ez humornak jó, de ez ki gondolja, ennek van gyakorlati jelentősége. Ugye itt több válasz is van, több válasz lehetőség is van, és ugye ez egy általános talmudi jelenség. Ugye ilyen teljesen teoretikus kérdésekről, de olyan teoretikus, hogy már vicces teoretikus kérdésről, nagyon gyakorlati nyelven beszélünk. És az a kérdés, hogy ennek mi értelme, ezeknek a gyakorlati szimulációknak mi értelme van. Egyrészt lehet azt mondani, hogy semmi értelme nincs. Ez csak egy a szellemi gyakorlat kedvéért. A sport kedvéért, ahogy mondani szokták. Futsz, nem azért futsz, mert valahol futsz, hanem azért, mert jót tesz a testnek. Ugyanígy jót tesz az agynak, ráadásul Tóráról van szó, tehát a Tórát, ugye számos olyan eset is van, ahol a Talmud maga azt mondja, hogy ilyen biztos nem is volt, nem is lesz. Ő maga kimondja, hogy ez lehetetlen, és mégis beszél róla. Miért? Mert ez is Tóra. Vannak aztán olyan esetek, amikről lehet, hogy évezredeken keresztül azt gondolták, hogy lehetetlen. És aztán kiderült, hogy mégsem lehetetlen. Két példát is mondok, az egyiket mi is ismerjük, mert tanultuk, a másikat még nem tanultuk. Ugye a Talmud részletesen beszél a repülő dobozról, ha visszaemlékeztek, a tisztátalanság, meg a Sábesz kapcsán. Mi az, hogy repülő doboz? Most 2000 évvel ezelőtt senki nem gondolta, hogy létezik ilyen repülő doboz. UFO, létezik egy repülő doboz. Kiderült, hogy létezik ilyen. Ugye ez a repülő. Ugye egy olyan dolog, ami teljesen lehetetlennek tűnt, az egyszer csak kiderül, hogy mégiscsak van gyakorlati jelentősége. És van egy másik dolog, amikor a Talmud a nő teherbe esésre esik mesterséges módon. A Talmudban ez főleg úgy szerepel, hogyha valaki egy nő bemegy egy kádba, ahol egy férfi ott hagyott egy kis spermát, és ettől teherbe esik. És akkor kérdés, hogy ez ősz apának számít-e, ez házasságtörésnek számít-e, ez... értetek az esetet? Ez ilyen nincs. Nem lehet teherbe esni egy spermától, amit ott hagyott, a fürdőkádba hagyott valaki, ilyen nem létezik. És kiderült, hogy persze, így ez nem létezik, de maga az elvi kérdést jól tisztáztuk, mert a 20. századra lett egy olyan, hogy mesterséges megtermékenyítés. És milyen jó, mert akkor megvannak ezekre a kérdésekre a válaszok. Akkor megint csak egy olyan dolog, ami teljesen teoretikus, és mégis kiderült 2000 év után, hogy van gyakorlati szempont. És aztán van egy harmadik magyarázat, ami mind az előzőkre is nem szemben van az előzőkkel, hanem megerősíti az előzőket, és ez az, hogy amikor valami ilyen elvi meghatározásnak a peremeit, meghatározottságát pontosan akarjuk tisztázni, akkor kétféle módon lehet ezt csinálni. Amikor mondjuk egy jogi szövegben a törvénykönyv leír egy bizonyos szabályt, akkor úgy körülírja az esetet, amire a szabály vonatkozik. És ezzel a szabály érvényességét próbálja meg előre meghatározni. Ugye a probléma az, hogy általában a törvényeket elvont módon írják, pontosan azért, hogy minél több dologra lehessen alkalmazni, viszont az elvont módon való megfogalmazás nem tud eléggé pontos meghatározást adni minden lehetséges jövőbeni esetőségre. Ugye, mert nem tudsz olyan módon elvontan fogalmazni, hogy az állítás pontos kontúrjait meg tudta azzal az elvont fogalmazással meg tud határozni. Viszont amikor szimulálsz, és a szimulációban elmész a lehetetlen esetig is, ezekkel a lehetetlen szimulációkkal pontosan körülrajzolod az adott dolog elvi határait. És ezért választja a Talmud ezt a modellt, mert ezzel ezt lehet tisztázni. Egy gyors példát, ha csak hagy mondjak, van ugye mindenféle nagyon furcsa, az egyik dolog a Talmud, hogy beszéltünk arról korábban, hogy mi van akkor, hogyha egy nő fiút szült, lányt szült, akkor ugye hány napot kell várni, hány napot tiszta, hány napot tisztátlan. És Talmudban van egy hosszú diskurzus arról, hogy mi van akkor, hogyha egy nő szült, nem tudjuk, hogy mit szült. Ugye erről már volt nálunk. Ez egy egyszerű kérdés. Mi van akkor, hogyha egy állatot szült? Mi van akkor, hogyha és ugye állatot szült? Hogy lehet ilyet mondani? Nem tud állatot szülni. De ugye akkor erre lehet azt mondani egyrészt, hogy el fog jönni az idő, amikor tud majd állatot szülni. De nem csak emiatt fontos ez. Hanem mert azáltal, hogy fölteszünk egy ilyen lehetetlen szimulációt, egy nagyon fontos elvi kérdést tisztázunk. Ez a tisztaság, tisztátalanság, ez azért van, mert a hefca vagy a gávra, azért van, mert egy embert szült, vagy azért van, mert ő keresztül ment a szülés élményén. Értitek? Ha azt mondom, hogy állatot szült, akkor ugyanazok a szabályok vonatkoznak, akkor nem a született dolog a lényeg, hanem a szülés élménye. Ha azt mondom, hogy akkor meg nem a szülés élménye a lényeg, hanem és ezt akarom mondani, hogy ezekkel a szimulációkkal lehet az elvi kérdés kontúrvonalait jól megrajzolni. Oké, gyorsan megyünk tovább, mert még van egy misnánk. Mi a helyzet a bdikasz hametszat? Bdikasz hametszat mikor kell csinálni? 14-én este. Judaj, mert bajt kéne, hogy lárba az, hogy bárba az a sákhoz, bárba az a ubesász biur. De Judaj azt mondja, hogy meg kell csinálni a bdikasz hametszat 14-én előeste, 14-én reggel, és 14-én, amikor elégetjük a hametszot a 6. órában. Most úgy olvassuk ezt a mistát, hogy mind a háromszor meg kell csinálni. Most abból indulunk, hogy azt mondja, hogy háromszor kell bdikasz hametszot csinálni, nem egyszer, háromszor. Este, reggel, délelőtt. A bölcsek azt mondják, hogy ha nem vizsgálta meg a hamecot a 14-e előestjén, akkor az pótolja 14-e reggelén. Ha nem csinálta meg 14-e reggelén, akkor pótolja 14-én délelőtt. Ha nem csinálta meg 14-e délelőtt, akkor pedig csinálja meg az ünnep alatt akár. Másem és sájjeljeni hennöbe cínagra, és lejtszerkodik a áhra, és még hozzáteszi a misna, hogy a vizsgálat után, a bdikasz hamecz után, ha még akarsz, ha 14. este csináltad, még másnap reggel akarsz enni hamecot, akkor azt tedd félre, és jó helyre tedd félre, hogy nehogy ne találd meg, vagy nehogy elvigye az egér, blablabla. Bla, bla, bla. Okay. Most, ugye akkor a vita miről szól? Abból indulunk ki, hogy a vita, mert egyelőre így olvastuk, így értelmeztük azt, amit leírva láttunk. A vita, hogy a Huda és a bölcsek között az, két dolog is. Az egyik, hogy Rabbi Judah szerint nem egyszer kell vizsgálni, hanem háromszor. A bölcsek szerint pedig csak egyszer. A másik vita, hogy meddig van értelme bdikasz hametszot csinálni. Rabbi Judah szerint csak a tilalom beállta előttig. A bölcsek szerint az ünnepen is, az ünnep után is mindig van. Még mindig kell csinálni bdikasz hametszot, ha nem csináltad. Azt mondja a Talmud, my time, de Rabbi Judah, mi Rabbi Judának az értelme? Mi az oka? Ráv, Hizda, vagy Rába, Báráfúna, Damrita, Vájuk, Neget, Csalaj, Sabasz, a Sebet, Töjre, Lajrak, a Hamec, Lajrak, a Szajr, Sivász, Ami, Lajit, Szabat, Teichem, Ákbe, Ima, Istenes, Biztos, Ami, Teichem. Ugye azt mondja Ráv Hizda, hogy azért mondja azt, hogy háromszor kell bdikasz hamecot csinálni, mert a Tórában háromszor szerepel, hogy ne találtassék hamec az otthonodban. Három különböző helyen. Ennek megfelelően háromszor kell csinálni a bdikasz hamecot. Masszív rabia is, szép rabia huda, amire kalsolajba dagsolaj, és a baki már alulsú vejnőbe idek, álva mikámbe élek, huda pligi. A rabia iszépnek ez az egész magyarázat nem tetszik. És azt mondja, úgy tűnik a megfogalmazásból, hogy ahogy rabia huda mondta, hogy ha ezután már nem csekkolt, azt mondta, hogy csekkolj 14-én este, 14-én reggel, 14-én délt, ha ezután már vagy, és még nem csekkoltad, nem csináltam bdikasz hametszot, többet ne is csinálj. Én úgy látom, hogy a vita tehát nem arról szól, hogy mikor kell csinálni bdikasz hametszot, hanem csak arról, hogyha ki elhagytad, akkor kell-e még pótolni, vagy sem. De a Juda azt mondja, hogy kell pótolni. Hogy nem kell pótolni. És a bölcsek azt mondják, hogy kell pótolni. Ellen a Juda, nem én lajbadak, mert valaki baka, mi flége, már szól, mikor mennyi szóra, én baszai szóra laj, zére dilma azt mondja, Michal, mi névre, banaszom, laj, igazrinom. Akkor végül is arra jutunk, hogy a misna helyes értelmezése az a következő. Nem két dologról van vita, hanem egy dologról van vita. De ami Júdás sem úgy értette, hogy háromszor kell csinálni Abdikasz Hamecot, ami úgy értette, hogy ha nem csináltad este, csinálhatod reggel. Ha nem csináltad reggel, csinálhatod délelőtt. Ugyanúgy, ahogy a bölcsek mondták. Miről szól a vita? A vita csak arról szól, hogyha nem csináltad, mielőtt beállt a tilalom, csinálhatod-e a tilalom beállta után? De a Buda azt mondja, már a tilalom beállt, nincs értelme csinálni. A bölcsek azt mondták, ha a tilalom beállt, akkor is van értelme csinálni. Miért? Nehogy a tilalom ideje alatt megtaláld, és egyél belőle, és megszeg, véletlenül, mert elkimegy a fejedből, és megszegd ezzel a Pészák törvényét. Idáig tartott a mai tanulás. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet! Holnap reggel ugyanitt, ugyanekkor folytatjuk. Sok szeretettel várunk mindenkit.